Itt a Mária Rádió református műsora.
Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. Mai műsorunkban egy olyan témával foglalkozunk, amely minden nap jelen van az életünkben, még akkor is, ha nem vesszük mindig észre. Nem csupán a politikai választások idején, hanem a hétköznapjainkban, a mindennapi életünkben is folyamatosan választunk, döntenünk kell. Felmérések szerint egy átlag ember 24 óra alatt akár több tízezer döntést is kell hozzon úgy, hogy sokszor ezt automatikusan teszi. Ennek pedig sok esetben az a velejárója, a következménye, hogy olyan esetekben is automatikusan dönt, amikor át kellene gondolnia, mérlegelnie kellene a meghozandó döntést. Mit vegyünk a boltban? Mit készítsünk ebédre? Hová menjünk nyaralni? Válaszoljunk-e egy üzenetre azonnal, vagy később is ráérünk? Ezek mind döntések. Némelyik apró és jelentéktelennek tűnik, de vannak olyanok, melyek egész életünket meghatározhatják. Mai műsorunkban tehát a mindennapi döntésekről és választásokról beszélünk, mindezt politikamentesen. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mai műsorunkban, ahogyan az elhangzott már, a döntésekről, a választásokról fogunk beszélni, mindezt politikamentesen. Talán meglepő, de a kutatások szerint egy átlagos ember naponta több tízezer döntést kell, hogy hozzon. Természetesen ezek nagy része automatikus, úgy hozzuk meg őket, hogy nem mérlegelünk, nem gondolkodunk. Ez annak köszönhető, hogy az agyunk igyekszik energiát spórolni, ezért szokásokat alakít ki. A pszichológia ezt döntési fáradtságnak nevezi. Minél több döntést hozunk, annál inkább csökken a figyelmünk és az önkontrollunk. Ezért van az, hogy általában estére sokkal hajlamosabbak vagyunk rossz döntéseket hozni, például egészségtelen ételeket választani vagy elhalasztani fontos feladatokat. De vajon tényleg ennyire automatikusak vagyunk? A Szentírás szerint nem. A Szentírás egyik alap gondolata az, hogy az ember képes választani. Nem csupán reagálunk a világra, hanem döntéseket is hozunk benne. Mózes 5. könyve 30. részének a 19. verse így fogalmaz. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te is, és utódaid is. Ez a mondat nem csak a lehetőségekről beszél, hanem a felelősségről is, hiszen a választás szabadsága együtt jár annak a következményeivel. Amit a Szentírás évezredekkel ezelőtt tanította a felelősségről, azt ma tudományos kutatások is alátámasztják. A modern pszichológia beszél az úgynevezett belső kontrollról. Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy nagymértékben kontrollálni tudják a saját életük alakulását, általában kiegyensúlyozottabbak, kitartóbbak és sikeresebbek is. De ha képesek vagyunk dönteni, akkor felmerül mégis a kérdés, mi befolyásolja a döntéseinket. Több tényező is van, de az első helyen beszéljünk az érzelmeinkről. Hadd kérdezzem meg kedves hallgatóinkat, hogy volt-e már olyan, hogy hirtelen felindulásból mondtunk vagy tettünk valamit, ami később megbántunk? Feltehetően igen. Ez azért lehetséges, mert az érzelmek gyors döntésekre késztetnek, sokszor a logika megkerülésével. A Szentírás ezt így fogalmazza meg. Csalárdabb a szív mindennél. Ez nem azt jelenti, hogy az érzelmek rosszak, hanem azt, hogy nem mindig megbízható iránytűk. Másodszor, ami befolyásolja a döntéseinket, az nem más, mint a környezetünk. Kutatások bizonyítják, hogy döntéseink jelentős részét mások viselkedése befolyásolja. Ha mindenki egy bizonyos módon cselekszik körülöttünk, hajlamosak vagyunk mi is követni őket, még akkor is, ha nem értünk teljesen egyet velük. A Szentírás erre is figyelmeztet. Arra kér ugyanis, hogy ne ehhez a világhoz igazodjunk. Ez bátorítás arra, hogy ne engedjük, hogy sodródjunk a tömeggel, hanem kezdjünk el önállóan gondolkodni. Végül, ami még befolyásolja az ember döntéseit, választásait, azok a szokásaink. Az agyunk szereti az ismétlődést. Ha valamit sokszor csinálunk, egy idő után automatikussá válik. Ez egyszerre áldás és veszély. A jó szokásokkal könnyebbé válik ugyanis az élet, a rossz szokásokkal viszont észrevétlenül elkezdünk rossz irányba haladni. Ha ennyi minden befolyásolja a döntéseinket, akkor hogyan lehet mégis jól dönteni, tegyük fel a kérdést. A Szentírás több irányelvet is ad. Az egyik legfontosabb a bölcsesség keresése. Jakab apostol levelében ezt olvassuk. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. Ez egy érdekes gondolat, azt mutatja ugyanis, hogy nem kell mindent egyedül kitalálnunk. Kérhetünk útmutatást még magától, Istentől is. A másik fontos elv a tanács szerepe. A példabeszédek könyvében a 11. rész 14. versében a következőt olvassuk. Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a sok tanácsadó pedig győzelemre visz. A modern világban ezt úgy mondanánk, ne zárkózzunk be a saját gondolatainkba. Kérdezzünk meg másokat, hallgassunk meg minél több nézőpontot. A pszichológia szerint az egyik legnagyobb döntési hiba az, amikor túl gyorsan, túl kevés információ alapján választunk. Viszont figyelni kell arra, milyen tanácsadóktól kérünk útmutatást. Izrael országának ketté szakadása a bibliai időkben annak volt köszönhető, hogy a fiatal király nem az idős, tapasztalt tanácsadókra hallgatott, akik azt tanácsolták neki, hogy ne emeljen adókat, hanem a fiatal, tapasztalatlan tanácsadókra, akik arra buzdították Izrael királyát, hogy még keményebben lépjen fel, mint az előtte levők tették. Van még egy kulcsfontosságú tényező, ami befolyásolja a döntéseinket és a választásainkat. Ez a hosszú távú gondolkodás. Bizonyosan hallottak már kedves hallgatóink arról a kísérletről, ahol gyermekeknek választaniuk kellett. Kapnak egy édességet most, vagy kettőt később? Megfigyelték, hogy azok a gyerekek, akik képesek voltak várni, később az élet számos területén sikeresebbek lettek. Ez nem újdonság. A Szentírás ezt már régóta tanítja, és arra mutat rá, hogy nem csak a pillanatnyi hasznot kell nézni, hanem a következményeket is. De mi történik akkor, amikor rosszul döntünk? Mert valljuk be, mindannyian hozunk rossz döntéseket. A Szentírás nem idealizál, nem tagadja, hogy az ember néha dönthet rosszul, sőt, kimondja azt is, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. Ez első hallásra keményen hangozhat, de van benne remény is. Mert ha a döntéseink következményekkel járnak, akkor az is igaz, hogy új döntésekkel változtathatunk az irányon. A tudomány szerint a hibák a tanulás alapjai. Nem az számít elsősorban vagy igazán, hogy hibázunk-e, mert mindenki hibázik, hanem az, hogy mit kezdünk ezekkel a hibákkal, a hibázásainkkal. A bűntudat például lehet romboló, de lehet építő is. Ha arra ösztönöz, hogy változtassunk, akkor fejlődéshez vezet. Egyesek szerint a következő 5 lépés segíthet abban, hogy a döntéseinknek ne legyenek rossz következményei. Vegyük hát sorra ezeket a lépéseket. Először álljunk meg, ne döntsünk azonnal különösen fontos helyzetekben. Másodszor gyűjtsünk információkat. Minél többet tudunk meg valamiről, annál jobb döntést hozhatunk. A harmadik lépés, vizsgáljuk meg az értékeinket, mi az, ami igazán fontos számunkra. Negyedszer kérjünk tanácsot a megfelelő szemétől. Egy külső nézőpont sokszor tisztábban lát. És végül az ötödik lépcsőfok vagy lépés, gondoljunk a következményekre. Nem csak a holnapra kell gondolni, hanem a hosszabb távú következményekre is, a holnap utánra. A Szentírás ezt mind így foglalja össze az első Tesszalonikai levél 5. részének 21. versében. Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg.
Válasszatok, addig még tart a nap, ki legyen ott és szíveteknek ura. Nem szolgálhat, két úrnak senki sem, egyiket gyűlölni volt, szeretni kell, szeretni kell. Világi kívánság és a pénz, idegen istenek.
Utálat,
s bálványok szemberét, magítják a szemet. Válaszatok, addig még tartanak, ki legyen a tíz szíveteknek ura. Nem szolgálhat, ki tudnak senki sem, egyiket gyűlölni vagy, szeretni kell, szeretni kell. Ez itt hát féljétek az Urat, néki szolgáljatok. Adjátok el a bűnt, az Úr előtt járjatok. Válasszatok, addig míg tart a nap, ki legyen a tíz szívetek. Azonban, és az én otthonom, az Urat szolgáljuk minden napon, minden napon. Ezért hát féljétek az Urat, néki szolgáljatok. Adjátok el a bűnt, az Úr előtt járjatok. Válasszatok, mit tartanak, ki legyen a tíz szíveteknek ura. Én azonban, és az én otthonom, az Urat szolgáljuk minden napon, minden napon.
Csendes percek.
Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy helyesen válasszunk és döntsünk, keresztény ember számára elengedhetetlen az imádság. De mi is konkrétan az imádság? Ezt megtudhatjuk műsorunk további részében nagy tiszteletű Viski István, Nagyvárad velencei református lelkipásztor előadásának részleteiből.
Hadd kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel, egy alapkérdéssel. Miért imádkozunk? Azt mondta a pap bácsi, nem? Így tanítottak minket. Ez volt a szokás a családban. Illik a református ember mégiscsak imádkozzon. Meg hogy Isten meg ne sértődjön már. Nagyon sok oka lehet annak, hogy az ember imádkozik, de tulajdonképpen az egész Szentírásban egyetlen egy ok van csak megadva, hogy miért imádkozzunk. Igaz, hogy a sokszor van megadva az egész Szentíráson át, az Ószövetségtől szinte a Jelenések könyvéig megtaláljuk ezt az egy okot, miért imádkozunk. Azért, mert ez egy parancs, ez meg van parancsolva a Bibliában, hogy imádkozzál. Nem opció, nem választási lehetőség, nincs kedvem, én nem tudok imádkozni, nálunk ez nem volt szokás. Isten megparancsolja, hogy imádkozzál, és jó oka van megparancsolni azt, hogy imádkozzál. Jézus Krisztus mit mond nekünk, amikor átadja a mi atyánk imádságát? Így kezdi az Úr Jézus Krisztus ott az ígében, így olvassuk, ugye, hogy ha kedvetek van, akkor így imádkozzatok. Vagy ha nálatok szokás volt, akkor így imádkozzatok. Ezt mondja? Nem. Hanem azt, hogy ti pedig így imádkozzatok. Nagyon világos álláspontot ki kell alakíts magadba, te el kell döntsed. Engedelmeskedsz ennek a parancsnak, imádkozol, vagy nem engedelmeskedsz, és nem imádkozol. Itt most nem a hangos vagy csendes, mert most nem erről van szó, csak maga az elv. Hogy imádkozó ember vagyok, mert akkor engedelmeskedem a parancsnak, vagy nem vagyok imádkozó ember, mert nem engedelmeskedek a parancsnak. Az 50. Zsoltárban van egy nagyon szép mondat, azt mondja Isten, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ez az egyik legszebb parancs az Ószövetségben, az imádkozásra nézve. Hogy ne ülj, mint egy kuka, ne rágd magad, ne próbáld megoldani, hanem hív segítségül engem, és akkor én megsegítlek. Miért imádkozunk? Azért, mert ez egy parancs, Isten megparancsolta. Miért parancsolta meg Isten ezt a parancsot, hogy imádkozzunk? Azért, mert megszakadt a kapcsolatunk Istennel. Mert az, hogy te megszülettél, az nem véletlenül történt ám. Annak oka volt és célja volt. Az, hogy te megfogantál édesanyád szíve alatt, és megszülettél erre a világra, annak az volt az oka, hogy Isten szeret, az élet az szeretet, a létezés az egy ajándék, ugye kaptál egy ajándékot, hogy élj le egy életet. A célja pedig az, hogy töltsd be a feladatodat, amire Isten téged összerakott. Mert te össze vagy rakva, Isten téged úgy formált, hogy te vagy valamilyen. Neked van egy feladatod ebben az életben. Te azért születtél meg. Nem te kell kitaláljad, hogy mi a feladatod. Ugye képzeljétek el, hogyha én azon kezdenék el gondolkozni, hogy szeretnék beiratkozni a balettiskolába. No, hiszen a 2 méteremmel meg a 100 kilómmal nagyon jól néznék ki a balettiskolába. Mert nekem nem az a feladatom. Rám nem az lett bízva. Engem az Isten nem úgy rakott össze. Hangszert se adjatok a kezembe, mert nem értek a hangszerhez, kórusba se hívjatok, mert ahhoz se értek. A konyhára behívhattok éppen kóstolni, de mást ott se bízzatok rám. Szóval legyek tisztában azzal, hogy miért születtem, miért élek, mi a feladatom. Mert különben az egész életemet csak össze-vissza fogom tényferegni, meg támolyogni. Szóval Isten megalkotott téged is, engem is, mindannyiunkat. Igen ám, csak hogy mi ebből kiestünk. Ugye elléptünk, arrébb mentünk. Miért? Mert nekünk mindig más kell. Ilyen az ember. Soha nem elég. Elsodródtunk a helyünkről, elsodródtunk a feladatunktól, a szolgálatunktól, és elsodródtunk magától Istentől. Na ezért parancsolja meg Isten az imádkozást. Gyere vissza. Légy kapcsolatba velem, beszélgessünk, legyünk közel egymáshoz. Mert az imádkozás az nem más, mint az Isten színe előtt való megállás. Odalépek Isten színe elé. Uram, te vagy az Isten. Te mondtad, hogy szülessek meg. Te adtál nekem erőt, életet. Szeretnék beszélgetni veled, hogy megerősíts, hogy támogass, hogy mutass nekem utat. Ugye milyen fontos ez? Na, drágáim, ezért parancsolja meg Isten az imádkozást, mert egy elsodródott életű ember vagy. Te is. És az Isten azt akarja, hogy újra kapcsolatban legyél vele, az édesapával, az eredeteddel. Olyan nagy dolog az, hogy azt kéri édesapa, hogy hív fel néha telefonon. Jaj, drágáim, milyen sokszor becsapjuk mi ezzel magunkat. Ha velünk van a jó Isten, nincs velünk. Az, hogy itt van, az egy dolog. Mert itt van, de nem biztos, hogy jelen van te életedben. Ha nem hívtad, ha nem imádkoztál, ha nem akartál vele beszélgetni reggel, amikor felkeltél, tudom, hogy sok dolgod van. Hát nekem is sok dolgom van. De ha nem álltál meg a színe előtt, és az imádság pont ez az Isten színe előtt való megállás, akkor nincs veled, egyedül vagy. Tehát te kell oda menj Istenhez, és mondjad, légy velem, segíts meg, könyörülj rajtam, öle át. Az imádság, és ez egy nagyon szép megfogalmazás, a középkor, késő középkorban fogalmazta meg egy teológus, azt mondta, hogy az imádság az az Isten színe elé állás és a szív kitárása. Tulajdonképpen most itt nem megyünk bele, hogy itt héberül hogy van, de csak belemegyünk. Fálal, így mondják a héber igébe, hogy fálal, és ebből jön a töfilá, ami azt jelenti, hogy imádság. De szó szerint azt jelenti, hogy megvizsgálni, megítélni, és egész-egész pontosan magyarul úgy fordítanám le, hogy vizsgálat alá állni. Héberül, Szentírásban imádkozni azt jelenti szó szerint, hogy vizsgálat alá állni. Hogy kell ezt érteni? Ezt pont úgy kell érteni, mint amikor benyitsz a doktor úrhoz, és azt mondod, doktor úr, vizsgáljon meg, mert nem vagyok jól. Az imádságnak a leglényege, az imádság legmélyebb spirituális lényege az ez. Doktor úr, vizsgáljon meg, mert nem vagyok jól. Amikor odalépsz Isten színe elé imádságban, akkor tulajdonképpen ez történik. Vizsgálj meg engem, Istenem, mert nem vagyok jól. Mert elfáradtam, mert szomorú vagyok, mert megbántottak, mert nem úgy alakul az életem, mert a gyermekem boldogtalan, mert elverte a jég a szilvafát, mert. Az imádság egy ilyen Isten színe elé állás, de nem követelőzés, nem. Isten színe elé állás, és a szív kitárása Isten előtt. Vizsgálj meg, Uram! Mi a bajom? Miért vagyok beteg? Hol mennek el az erőim? Miért nem tudok örülni? Hol rontom el a dolgaimat? Ez az imádság. Ez egy nagyon mély, nagyon intenzív, belső lelki folyamat. Megszakadt a kapcsolatod az Istennel. Az Isten pedig várva várja, hogy végre rátelefonáljál, felhívjad őt, hogy beszélgessetek, hogy öntsd ki a szívedet. Azért, hogy állandó kapcsolatba legyél Istennel, édesapáddal. Van egy ilyen ige is az írásban, és nem is akárki mondja, hanem Urunk, szüntelen imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap mormolod az imádságot, hanem az azt jelenti, hogy szüntelen kapcsolatba, élő kapcsolatba legyél az eredeteddel, Istennel. Ne szakadjon meg pillanatra se ez a kapcsolat. Mondd el, hogy mi van, hogy ki vagy, hogy mi fáj. Nem azért, mert Isten mintha ezt nem tudná. Nem erről van szó. Amikor én gyerek voltam, és az én édesanyám, ugye időről időre, aki matek tanárnő volt, tehát hogy benne volt ő a szakmába, időről időre ugye hát el kellett menjen ő is az osztályomba szülőértekezletre. És mielőtt ment volna a szülőértekezletre, édesanyám mindig megkérdezte tőlem, van-e valami, amit majd csak ott fogok megtudni, vagy már mindent tudok? És akkor az olyan jó volt, amikor azt mondtam, hogy édesanyám, már mindent tud, már mindent elmondtam, ott már nem lesz semmi meglepetés. Akkor nyugodtan alszik az ember. Mert elmondtam, bevallottam, megpanaszkodtam, így volt, úgy volt, amúgy volt. Nem kell izgulni. Képzeld el, soha nem imádkozol egész életedbe, és halálod pillanatában úgy fogsz megállni a nagy utolsó szülő értekezleten, hogy ott aztán minden előjön, amiről addig nem beszéltél. Az milyen kellemetlen lesz? Képzeljétek csak el. Nem lenne bölcsebb elmondani édesapának még idejében, hogy mi az, ami nem ment? Hol kaptál hármast? Hol bántottál valaki mást? Szóval az imádság az egy életben tartó, kapcsolatban tartó, drága közösség, drága tusakodás Istennel. Valami olyasmi, mint amikor rosszat tettél, és odamész édesanyádhoz, és mondod, hogy hát, ezt most nagyon elrontottam, de ugye nem haragszol, édesanya. Na, ilyen az imádság.
Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma arról hallottak, hogy a döntéseink hogyan formálják és hogyan befolyásolják az életünket. A Szentírás szerint a választásaink nem véletlenek. Jelentésük van, súlyuk van és irányt adnak az életünknek. Zárásként hadd idézzük a példabeszédek könyve 16. részének 9. versét. Az ember elméje terveli ki útját, de az Úr igazgatja annak járását. Talán ez a kettő együtt adja a teljes képet. Mi döntünk, de nem vagyunk egyedül az úton. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legközelebb is várjuk vissza önöket, de addig is ne felejtsék el, maradjanak a Mária Rádió hullámhosszán. Hallgassák a Mária Rádió műsorait, és, ami nagyon fontos, gondolkodjanak, mérlegeljenek, és válasszanak bölcsen. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!
Oh,
A Mária Rádió református műsorát hallották.